Rég volt akkor összeomlása az elmúlt napokban az arany és az ezüst piacán, ami megtörtént, de azt nem mondom, hogy minthogyha a múlté, de az biztos, hogy kezdi nagyon ledolgozni, főleg az arany az elmúlt időszak, az elmúlt pár nap hátrányát, és hát az ezüst is újra elindult ütemesen felfelé. Egyszerű nagy megbicsaklás volt, és például robotkereskedés miatt, mesterséges intelligencia alapú kereskedés miatt vannak ekkora nagy hullámvasutak, vagy tényleg történt valami az arany és az ezüst piacán, ami ezt okozta? Kérdezem Pecser Tamást, az Erste Olaj és Gázipari elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz! Nem hiszem, hogy a robotok vagy az AI hozzájárult volna ehhez, most eszembe jutott az 1987-es nagy összeomlás a Wall Street-en, ahol ugye egy nap alatt 23%-at estek a részvényára. De 87-ben még nem volt ekkora robotizáció se, ekkora számtechnikai háttér. Egyszerűen arról volt szó, hogy gyakorlatilag mind az arany, mind az ezüst lényegében túlvetté vált, rengeteg tőkeáttételes pozíció volt, és ott egy olyan hír, ami hirtelen egy picit a hangulatot változtatta. Egyébként ez az volt, hogy Kevin Warst szeretnék kinevezni Donald Trump amerikai elnöki egy bank elnöknek az Egyesült Államokban. Valahogy azt kell tudni, hogy ő nem egy, egy galamblelkű monetáris szakember, sokkal inkább Jerome Powell, tehát a mostani amerikai egy bank elnök politikáját fogja követni. De ugye ez a hír önmagában ezt a lufit kidurantotta, és az okozta ezt a hatalmas egynapos esést. És valóban jól mondtad, ma már ennek az esésnek legalább a felét ugye visszanyerte az arany, és az ezüst is emelkedő pályán van.
Ettől függetlenül azért óvatosan nyúlnál most ezekhez az eszközökhöz? Tehát aki mondjuk ebben töri a fejét, jobb lenne kivárni?
Én nagyon optimista vagyok az aranyra és az ezüstre is, viszont az látszik, hogy az könnyű pénz korszakának vége, tehát ugye 2024 óta lényegében jelentősebb korrekció nélkül emelkedett mind a két nemes fél árfolyama. Most viszont szerintem már egy volatilisebb időszak jön, viszont alapvetően a trend az továbbra is fölfelé mutat. Hát azok a tényezők, amelyek emelték az arany és az ezüstnek az árát, azok továbbra is adottak. Csak valószínűleg nem lesz már olyan könnyű pénzidőszak, mint ami eddig volt.
Mik a tényezők, amik emelik felfelé az arany és az ezüst árát?
Hát itt több dolgot tudnék kiemelni. Egyet hadd emeljek igazából ebből a több tényezőből ki. Alapvetően a belső érték nélküli pénzeknek az elinflálása, és az ezekben való hitnek a csökkenése figyelhető meg. Ugye 2008 óta a világ jegybankjai mindenre ugyanazt a gyógyszert alkalmazták, vagy a világ politikusai, ugye mindenre a monetáris élénkítést próbálták használni. Úgy szoktam viccesen mondani, hogy olyan, mintha mindenre azt pénzt akarnánk adni. Na most erre, gyakorlatilag erre a módszerre, vagy erre a megoldásra a világ immunissá vált. Viszont negatív hatásaként iszletos mennyiségű pénz keletkezett a rendszerbe, és ez ugye a pénzeknek a devalválódását, elinflálását okozza. Tulajdonképpen ezért menekülnek a befektetők a nemisfének irányába. Azt látják, hogy azok tartják az értéküket, míg a belső érték nélküli devizák nem.
Sőt, hát van egy digitális pénzkorszak is, és a nagy zuhanás az elmúlt napokban a kriptópiacot is érintette, ami talán bizonyos értelemben szintén felelős lehet egyébként a hatalmas nagy plusz pénzmennyiségért, amivel a gazdaság nem mindig tud mit kezdeni. Egy picit áttérve a földgázra, telünk van, és ettől elszoktunk, hogy hidegebb van, havazás van, nagyobb a gázfelhasználás is. Ez képest az elmúlt napokban inkább esett a földgázára a holland tőzsdén. Hogy?
Kínálatból szerencsére azért van bőven, egyébként nem abnormális terünk van, azt lehet mondani, hogy a 20 éves átlagnak megfelelő a terünk, csak valóban a utóbbi 2-3 évben elszoktunk a viszonylag normális téltől. Viszont a helyzet az, hogy kínálat van bőven, amerikai földgáz egyre nagyobb mennyiség érkezik cseppfolyós formában a világban, azon kívül a nagy projektek szintén haladnak, tehát itt mindenki számít arra, hogy 2027-ben Katar is hatalmas bővítéssel lepi majd meg a világot. Úgyhogy ez azt okozza, hogy a viszonylag nagyobb szezonális kereslet ellenére azért az árak esnek, és alapvetően egyébként 2026-ra én kisebb árakra is számítok földgázban, mint amit az előző évben volt, pontosan a jelentős felfutó kínálatnak köszönhetően.
A kőolaj, mint hogyha bebetonozta volna magát ebbe a 60-70 dollár közötti ársávba, ennyire nem történik semmi a világban, vagy ennyire stabil a kínálat, és ennyire nem ugrik meg a kereslet?
Számomra meglepően erős egyébként a kőolaj. Annak ellenére, hogy a nagy elemzőházak mindegyike jelentős túlkínálatot mutat, tehát itt a Nemzetközi Energiaügynökség a legoptimistább, idén majdnem 4 millió hordó per napos túlkínálatot becsülnek, tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen 4%-kal nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Ennek ellenére a kőolajára nem igazán esik, aminek részben egyébként geopolitikai okai vannak, részben itt is van egyfajta spekuláció, hogy azért 2026 után ez a túlkínálatos piac ez megszűnhet, sőt adott esetben túlkeresletté válhat az évtized végére. Tehát ilyen értelemben én azt látom, hogy a kőolajára nem igazán esik a fundamentumok ellenére. Mindig jön egy-egy geopolitikai hír egyébként, ami felhúzza az árat, elsősorban Iránnal kapcsolatban, és ezért vagyunk gyakorlatilag itt ezen a 65-70 dollár körüli szinten. A két elő valóban egyébként kiegyenlíti egymást, ezért látszik az, mint hogyha a kőolajára jelentősen nem mozdulna, és ez egy viszonylag szűk sávot eredményez.
Tavaly 13 napon keresztül volt jelentősebb katonai konfliktus Irán és Izrael, illetve Irán és az Egyesült Államok között. Most pénteken egyeztetés lesz, diplomáciai egyeztetés, de hát pattanásig feszült a helyzet az Egyesült Államok, illetve Irán között. Egyebek mellett az elmúlt fél napban iráni drónt lőttek le az amerikai erők, illetve iráni motorcsónakokat kellett arrébb tessékelni egy amerikai tartályhajótól. Ha mégis kialakulna valamiféle katonai konfliktus, akkor az egyből nagyon megdobná a kőolajárát, vagy Irán már nem akkora piaci szereplő, és mondjuk csak a hormozi szorossal kapcsolatos valamiféle bizonytalanság miatt lehetne ez áremelő tényező?
Irán azért jelentősebb szereplő, mint mondjuk Venezuela most ezen a piacon, ugye önmagában több mint 4 millió hordóolaja termel, és egy olyan 3-3,5 millió hordót pedig exportál, főleg Kínába. Ugye itt az a kérdés, hogy a politikai események hatására, vagy katonai események hatására érintett lesz-e a kőolaj termelés, illetve a kőolaj export. Az, hogy maga az iráni termelés esetleg érintve lesz, aznak azért nagyobb az esélye. Itt már korábban nem például bejelentettek az iráni kőolaj munkások, hogy ők adott esetben sztrájkolnának, tehát ez önmagában ugye jelentősen fékezhetné a termelést. A katonai beavatkozás pedig hát ugye ezt a helyzetet tovább fokozhatná. Én azt gondolom egyébként, hogy Donald Trumpék abban gondolkodnak, ami Venezuelában történt, hogy magát az országnak a rendszerét nem akarják felborítani, de nagyon szeretnék ott a felső vezetést azért kifüstölni abból az országból, ugyanis ez a vallási vezetés nagyon mélyen Amerika ellenes, és az amerikai érdekekkel ellen dolgozik. Na most ezért is nagyon nehéz a helyzet, hogy egyszerre kell úgy operálni, hogy azért az ország ne omoljon össze, viszont a felső vezetésben azért talán lehessen valami változást kicsikarni.
Kőolaj tekintetében még egy hírre várunk, ami érdekes lehet. Mikorra van a határideje annak, hogy a MOL megegyezzel a szerb cég megvásárlására a NIS-sel?
Hát ez március vége, tehát addig fognak tárgyalni a MOL, illetve a Gazprom nyert képviselői. Ugye itt a fővonalakban megállapodtak a felek, itt tulajdonképpen a részletekben van még egyeztetés, illetve nagyon nagy kérdés, hogy a végleges struktúra hogy fog kinézni. Ugye a legutóbbi hírek szerint az úgy fog kinézni, hogy a MOL-nak lesz többségi tulajdona abban a közös vállalatban, amely többségében, tehát 51%-ban fogja birtokolni ezt a vállalkozást, és tulajdonképpen a MOL-nak lesz ezáltal kontrollja, irányítói joga a NIS felett. Úgyhogy ez egy biztató hír a MOL számára. Várjuk a részleteket, tehát igazából úgy tudjuk majd megítélni ezt az üzletet, hogy végleges megoldás mit tartalmaz, milyen jogokat tartalmaz, milyen áron történik ez, milyen lehetősége van itt a MOL-nak, mekkora szabad kezet kap.
A MOL részvényeket ez hajtja még mindig felfelé a tőzsdén?
Én azt gondolom, itt vannak egyéb tényezők is, tehát van egy általános átértékelődés egyébként az olaj- és gázipari papírokban, ez nagyon jól látszik az első támogatban, de látszik az európai integrált olajcégek árazásában is. Illetve hát nyilván, most erről elősbé szeretnék beszélni, de úgy áprilisban lett egy fontos esemény Magyarországon, ezen is gondolkodnak a befektetők, hogy ez vajon milyen hatással lehet a tőzsdei papírokra.
Fogalmam sincs, miről beszélsz. Fletcher Tamással, az Erste Vla és gázipari elemzővel beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm.